Kedves hallgatóink, nem régen érkezett haza, a földrengés sújtotta törökországi Antakiából a nyíregyházi Vincellér Tibor, aki a kelet-magyarországi speciális mentők önkéntes tagjaként, a baptista szeretetszolgálat önkéntes kutatómentő munkatársaként már a katasztrófa másnapján a helyszínen segítkezett. Vincellér Tiborral Gál Tamás kollégám beszélget.
Nem régen jöttél haza Törökországból, ugye az Antakia településről. Arra kérlek, hogy mesélj egy kicsikét, mi az, amit tapasztaltál, hát így a képekből és a videókból kiindulva brutális, ami történt, de te már gondolom nem elsőként vagy olyan helyen, amelyet földrengés sújtott, azokhoz képest. Te mit tapasztaltál? Mennyire volt ez tényleg erős, és a katasztrófa mennyire volt nagy a többiekhez képest?
Tehát ez úgy van, ahogy mondtad, én voltam már korábban is kint földrengéseknél, és Törökországban is voltam 99-ben, gyakorlatilag néhány hónap eltéréssel volt kettő földrengés is Törökországban, úgyhogy jártam már korábban is. Az, hogy mekkora pusztítást végzett, azt mindig nehéz megítélni, mert ugye nagyon nagy kiterjedésű volt ez a földrengés is, ugye annak az epicentrumhoz közelebb eső részén mindig nagyobb, a távolabb eső részén pedig kevésbé. Ugye, amikor ezelőtt dolgoztunk, korábban 99-ben, akkor is dolgoztunk olyan helyen, láttunk olyan helyet, ami jobban volt romosodva, illetve kevésbé. Itt, ahol mi most voltunk, Antakiában, itt azért az épületeknek, én azt mondom, hogy főleg annak a városrésznek, ahol mi voltunk, a 95% az gyakorlatilag azon olyan látható állagromlás történt, illetve összedőlt, hogy ez bontás. A maradék, az pedig hát ugye azt is meg kell vizsgálni, de azért hallottuk ezt, mert járt nálunk a nagykövet úr, és ő mondta, hogy itt nem fogják a törökök ezt újjáépíteni, ez nem lesz még egyszer felépítve. Volt olyan városrész, ahol újabb építésű házak voltak, ott azok megmaradtak. Tehát nem a teljes várost kell földdel egyenlővé tenni.
Kíváncsi lennék arra, hogy miért pont ez a település, ahova ti mentetek? Miért pont ide mentetek?
Azért, mert ezt jelölték ki a számunkra. Tehát ez úgy történik, hogy érkezik egy nemzetközi segítségkérés, amire a csapatok, akik bírnak nemzetközi minősítéssel, illetve hát azért ugye ennek kellenek mindenféle műszaki, technikai, személyi állománnyal rendelkező csapatokról beszélünk, tehát kell hozzá mindenféle, és anyagi eszköz is, azok tudnak kimenni. Na most, hogyha megtörténik a felkérés, akkor ez a csapat felajánlja, vagy az ország felajánlja a segítségnyújtást, és akkor a katasztrófa sújtotta országnak, a kormányzatának gyakorlatilag ezt el is kell fogadni. Ugyanis ez úgy történik, hogy nekik azért szavatolni kell a biztonságunkat. Önellátásra vagyunk felkészülve, amikor kimegyünk, akkor néhány napig önellátóaknak kell lennünk, de hát vannak olyan dolgok, amit viszont a fogadó országnak kell biztosítania, például ugye az utazásunkat megoldani ott helyben, a mozgatásunkat, a csapat mozgatását, illetve mondjuk például, mint az üzemanyag, amit ugye repülőn nem tudunk szállítani. Tehát a gépek, áramfejlesztők üzemanyag ellátását, azt szintén a fogadó országnak kell.
Na most... Bocsánat, tehát az üzemanyag még egy kicsikét visszatérő momentum lesz majd a későbbiekben, igen, majd erre rákérdeznék. Igen.
Igen, tehát akkor, amikor megérkezünk, leszállunk, ott hát van egy íróasztal, van mögötte két úri ember, aki gyakorlatilag regisztrálja a megérkező csapatokat, mindenféle dolgokat kérdeznek, hányan érkeztünk, mivel érkeztünk, mentőkutyák száma és egyebek, képesség, tehát a csapatnak a mentőképessége, ezek után döntenek arról, hogy ki hová menjen. Ők tudják azt már ugye helyben, hogy melyek azok a települések vagy településrészek, amelyek nagyon súlyosan károsodtak, hol van nagyon sok eltűnt személy, és ezekhez irányítják a nemzetközi csapatokat. Mi hozzánk pedig még irányítottak ugye török alakulat.
Még arról mesélj, légy szíves, hogy hogy történik mindez, tehát amikor elmentek akkor erre a településre, ahogy említetted, a 95%-a gyakorlatilag megsemmisült. Hol kezditek? Tehát ilyenkor az ember gondolom szétnéz a vidéken, te jó ég, jó lenne mindenhol segíteni, de hát nem segíthet. Hol kezditek el a segítséget, a kutató munkát?
Ezt is meghatározzák. Tehát akkor, amikor megérkezünk, tehát eljutottunk Antakiába, ott van egy nemzetközi egyezmények alapján az első kérkező csapat építi fel a tábort, és onnantól kezdve ő irányítja a mentési munkálatokat. Ez most adott esetben a holland csapat volt, aki először érkezett. A hollandok kijelölték a mi területünket, mármint úgy is, hogy a táborhelyünket, tábort állítottunk, berendeztünk mindent, és megosztottuk a csapatot. A csapatnak az egyik fele pihent egy kicsit, a másik fele pedig már kiment dolgozni. Na hát most a pihenés is azért úgy volt, hogy ott azért rendezkedni kellett a sátorban, meg mindent erre el kellett úgy rendezni, hogy az lakható legyen. Addig a csapat másik fele dolgozott azon a helyen, amit kijelöltek neki a hollandok, de ők is ugye egyeztetnek a török hatóságokkal. Tehát gyakorlatilag nem önállóan megyünk, nem ilyen kalózakciókat hajtunk végre, hanem megvan az, ki van jelölve egy kerület mondjuk, ahol nekünk dolgozni kell.
Gondolom azért az utcák nagyjából még megmaradtak, vagy legalábbis lehetett látni, hogy hol vannak, hol voltak az utcák. Ilyenkor azért légy szíves, áruld erre, nagyon kíváncsi lennék, hogy érzi az ember magát ilyenkor, amikor végigmegy egy ilyen utcán közvetlenül a földrengés után. Tehát minden rom alól gyakorlatilag kiáltások zaja hallatszik, vagy ez nem így van?
Én barlangászkodtam is valamikor, és azért én ezt tapasztaltam, és ezt megosztom a hallgatókkal is, hogy nagyon furcsán működik a barlang, és ugyanígy működik a rom. Aki a rom alatt van, ő mindent hall. Viszont őt nem hallja senki. Tehát kívül olyan sok környezeti zaj van, hogy gyakorlatilag, meg hát ugye tudjuk a hang terjedését, hogy kifelé nem terjed a hang. Éppen ezért ez nem úgy történik, hogy mindenfelől jaj kiáltásokat és jaj veszékelés lehet hallani, és majd mindjárt elmondok erre egy történetet, ami itt történt meg ebben a városban. Tehát gyakorlatilag akik a legtöbb embert, azok menekítik ki egy földrengés után, akik ezt átvészelték, túlélték, és sérülésmentesen ki tudtak jönni az épületből. Tehát ebben az esetben ugye másfél percig rengett a föld, feltételezhető, hogy az az épület az nem fog összeborulni ugye az első 10 másodpercben, hanem ahhoz el kellett azért telnie egy kis időnek, ahonnan ki tudtak jönni az emberek.
Mennyi idő telhetett el, míg összeomlott egy ház? Mennyi idejük volt elmenekülni?
Ez változó. Ezt nem lehet, nem egyformán dőlnek össze, de nem is úgy, mint a dominó, ahogy végigborult, amelyikből nem spórolták ki az anyagot, jobban van megcsinálva, erősebb anyagot használtak, illetve állékonyabb volt, mondjuk nem volt olyan magas, szélesebb épület, ugye az nehezebben borul össze, egy másik az pedig könnyebben. Ami domb oldalon van, azok hamarabb sérülnek. Mert van úgy például, hogy maga az egész domb oldal megsüllyed. Láttunk benzinkutat, amelyik gyakorlatilag eltűnt, lecsúszott a völgybe, a benzinkutnak a fele. Tehát, hogy ezek nem egyformán borulnak össze, így nagyon sok embernek van esélye kimenekülni. Jellemző egyébként, hogy az embereknek a javarészét, akiket mentettünk, a lépcsőház környékén kellett keresni. Lépcsőházban, illetve annak a környékén.
Tehát, hogy szabad ne felejtsd, tehát azok, akik kimenekültek ebből az adott épület tömbből, azok tudták, hogy hol lehetnek még emberek, és ők tudtak így segíteni? Ezt akartad ezzel mondani?
Igen, illetve ők azok, akik ugye, mikor abba maradt a földrengés, akkor ők azok, akik visszamennek, és megpróbálnak ugye a szomszédaikon, rokonaikon segíteni. Tehát ők lehet, hogy egy egyszerű kis kalapáccsal betörnek egy téglafalat, és onnan ki tud jönni egy-két személy. Vagy mondjuk csak eltorlaszolja a nyílást bútor vagy bármi, ami miatt nem tudnak kijönni, és akkor úgy segítenek. Tehát a legtöbb mentést gyakorlatilag a helyiek végzik el. Az utána következő, amihez már eszköz kell, akkor jöttünk mi. De akkor a helyieknek már volt fogalmuk arról, hogy honnan hallanak kiáltást, segélykiáltást, illetve hát van, akivel beszélgetni lehetett. Tehát van, aki annyira elérhető közelségben volt, hogy velük teljesen jól lehetett kommunikálni. Ezeket kerestük mi, illetve kerestek bennünket, és akkor mentünk mi az ilyen helyekre, és akkor segítettünk a kimentésben, illetve végrehajtottuk a kimentést.
Egy ilyen átlagot lehetne mondani, hogy az ott rekedtek hány százaléka tudott megmenekülni?
Hát ezt így nem tudom megmondani. Erre szerintem nincs statisztika. Tehát, hogy az, aki bent rekedt, és mondjuk az első 24 órában mennyit vettek ki, illetve hát arról ugye van pontos számadat, de ezt én nem tudom neked megmondani, hogy hányat vettek ki a mentőcsapatok. De azért a javarésze, hogyha azt nézzük, hogy az a városrész, ahol mi dolgoztunk, ott 500 000 ember élt, és ugye teljes Törökországban 40 ezer körül van most a halottaknak a száma, akkor azért arányaiban nagyon sokan kijöttek innen is.
Beszéljünk néhány dologról, ami még ott motoszkál bennem. Hát jó néhány dolog, de például az, hogy szerinted mennyire van annak igazság alapja, vagy valóság alapja, hogy bizony azzal vádolták a török kormányt, hogy nem reagált eléggé gyorsan. Nektek mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban? Hát ti már azért az azt követő napokon ott voltatok.
Az, hogy milyen gyorsan tud reagálni egy kormány, azért az a katasztrófa kiterjedésétől is függ. Tehát itt most azt kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a földrengés érintett egy magyarországi területet. Milyen gyorsan lehet reagálni egy ilyenre? Egy magyarországi területen olyan súlyos sérüléseket szenvedtek az infrastruktúra, gyakorlatilag személyi állomány. Tehát voltunk kint Kolumbiában, amikor a teljes tűzoltóság ráborult az épület. Egyetlen egy tűzoltóautó nem maradt éppen. Itt is például a kórház teljesen összedőlt. Tehát mennyi idő kell ahhoz, hogy reagáljon? Jellemző egyébként, hogy ilyen 3-4 nap, mire úgy, ahogy helyreáll a rend, és lesz minden. Itt is ez volt, de korábban is ezt tapasztaltuk, egyébként korábbi földrengéseknél is. Egyébként, hogyha most csak itt volt kis hazánkban, szűkebb hazánkban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ugye a 2001-es árvíz, akkor, amikor vasárnap ugye elkezdett nagyon gyorsan emelkedni a vízszint, akkor estére még nem állt rendelkezésre annyi szállító jármű, hogy megfelelő mennyiségű homokzsákot ki tudjon szállítani a gátra. Tehát ott voltunk rajta, álltunk, folyamatosan a Nyúlgát tetejét nyaldosta a víz. Nem tudtunk annyit. Tudtunk volna betermelni, hogyha több eszköz van. Csak ugye át volt ázva a gát, víz volt a töltésnek a túloldalán is, nem volt annyi. Két traktor húzott egy pótkocsit. Tehát ott is lehetett volna gyorsabban reagálni. Hát persze, de hát ki van erre felkészülve? Tehát ezek a hirtelen bekövetkező események azért egy picit megszorongatják az állami gépezetet.
A másik kérdés pedig az, hogy mennyire voltak erre egyáltalán felkészülve a törökök? Hát te magad említetted, hogy 99-ben már voltál Törökországban földrengés kapcsán ott. Tehát, hogy ezeket az épületeket megépíthették volna földrengés állóbra is. Mi a véleményed erről?
Ezek egyébként így készültek. Úgy készültek el, hogy gyakorlatilag egy vasbeton szerkezet, egy rács szerkezet, és kitöltő téglafalazattal lettek megépítve. Az, hogy egyébként most erre a földrengésre felkészülni, tehát egy földrengésre sem lehet felkészülni, mert hát gyakorlatilag ugye építkezéssel lehet, de azt nem tudjuk megjósolni, hogy mikor lesz, nem tudják megjósolni, hogy mekkora lesz, tehát lehet ettől kisebb földrengés, lehet nagyobb földrengés, de azt én nem tudom megmondani, hogy ezek az épületek mikori előírás szerint készültek, tehát hogy mikor, milyen, tehát hogy fejlődik a tudomány is, és lehet, hogy az akkori norma szerint, amikor megépítették ezt a 70-es években, 80-as években ezeket a házakat, akkor ez volt az előírás, hogy ilyen anyagokat kell használni. Látjuk azt például, hogy ugye Magyarországon a vasbeton szerkezetet, amikor megcsinálják, akkor ugye abban betonvas található, kengyel található, ami összefogja a betonvasakat, megvan ennek a módja, hogy ezt mikéntje, hogy kell megcsinálni, milyen minőségű betont kell beletenni. Na most én nem tudom megítélni azt, hogy megfelelő minőségű volt-e az a beton, mert ugye ez is összetörik, meg az is összetörik. Csak megfelelő erőhatás kell hozzá. Viszont az, hogy nálunk betonacélt használnak, ott is már van betonacél, de a túlnyomó része az még mindig köracél, mármint ezekben az épületekben. Tehát ugye az egyiknek teljesen sima a felülete, a másik az pedig bordázott. Az egyikhez könnyen hozzátapad a beton, a másikon pedig elcsúszik a beton, sőt, mivel puhább anyag, meg is nyúlik. Tehát a köracélról beszélünk most. 99-ben nagyon sok ilyet fotóztam, ilyen probléma volt, jelen pillanatban is gyakorlatilag ez szerintem fönnáll nagyon sok háznál, és hogy ez most az építőknek a mulasztása, vagy pedig rossz volt az előírás, ez az, amit én nem tudok megmondani.
Hát ha az előírás rossz volt, akkor az is egy mulasztás, hogyha azt nézzük.
Így van, az biztos, hogy mulasztás, csak nem lehet tudni, ugye, hogy annak idején, amikor ezt engedélyezték, akkor miért engedélyezték, lehet, hogy az akkori tudásuk szerint ez megfelelőnek ítélték még akkor.
Beszéljünk az élményeidről. Hány ember sikerült kimenekíteni a romok alól?
A mi kis csapatunk, a Baptista Szeretetszolgálatnak a csapata, 7 élő kimentésében vett részt. Ezt részben egyedül önállóan végeztük, részben török speciális mentőkkel, illetve török tűzoltókkal. Néhány nap után, ugye, ahogy rendeződött a helyzet, akkor megérkeztek a török mentők is. Első alkalommal még nem találkoztunk velük, első nap, amikor elkezdtünk dolgozni, másnapra viszont már ott voltak ők is, és nagyon jól össze tudtunk dolgozni. Tehát azért nem lehet azt sem fizikálisan, sem szellemileg bírni, hogy bent vagy a romok között, néha hasonfekve dolgozol kalapáccsal, bontókalapáccsal, flexel, és utána pedig, ahogy kijössz, akkor rögtön mégy át a másikhoz, tehát így a közös munkának köszönhető nagyon sok embernek a kimentése, és ezen kívül még voltak a kutyáinknak élőjelzései. Na most ezeket az élőjelzéseket azért úgy kell felfogni, hogy volt olyan, ahol utána sikerült kibontani, de mire megtörtént a kimentése annak a személynek, már halottak voltak. Tehát, hogy ez az élő jelzés, ez nem azt jelenti, hogy 11 élő volt még ott a romok alatt, hanem 11 élő jelzésünk volt, és hát annak a kimenetele, hogy ő hogy kerül a felszínre, az már azért kétséges.
Ők ilyenkor miben halnak meg? Abban, hogy nem kapnak levegőt, nem tudnak inni, nem tudnak enni, vagy a fájdalomba?
Az, hogy nem tudnak enni, nem tudnak inni, azért elég sokáig kibírja az ember. Be vannak szorulva nagyon sokszor, különböző sérüléseket szenvednek, akár töréses sérülést, vagy belső sérüléseket szenvednek, tehát ez is, ami gyakorlatilag elviszi őket. Kérés egyébként általában az, és ezt szoktuk figyelembe venni, hogyha nem konkrétan egy épületet kapunk, hanem több helyszínt, hogy a lehető legkönnyebben elérhető személyeket kezdjük el kimenteni. Tehát amit úgy ítélünk meg, hogy mélyebben van, beljebb van, nagyon sok technikai eszközt és nagyon sok munkaórát igényel egy-egy embernek a kimentése, őket hagyjuk máskorra, vagy más csapatnak, akinek lesz rá kapacitása. Mert ugye mi is beleszaladtunk egy mentésbe, 14 óra alatt vettünk ki egy nénit a romok alól, míg mellette gyakorlatilag egy másik helyszínen előtte azért kivettünk egy olyan 2,5-3 óra bontással. Na most, hogyha a 14-et elosztjuk ezzel a 2,5-3 órával, akkor ugye több embert meg lehet menteni.
Gondolom nem könnyűek ezek a döntések.
Nem könnyű, persze nem könnyű ez a döntés. Nagyon érdekes egyébként, mert az a srác, aki ott lakott ebben a házban, például itt ennél a háznál 4 élő embert vettünk ki, és ez a srác például elsődlegesen, amikor odaérkeztünk, a gyerekekhez vitt oda. Ő mutatta meg, hogy hol vannak a gyerekek, és ott vannak mögötte a szülei egy másik helyiségben elzárva, és a saját édesanyját hagyta utoljára. Egy idős nénit, aki gyakorlatilag ugye utoljára lett kimentve, de ő elmondta azt, hogy őket. Tehát, hogy már ő volt az, aki ugye mégiscsak a fiatalokat kellett, a gyerekeket, mert itt volt egy 5 éves és egy 7 éves gyerek. Vagy
ez volt az a szituáció, amelyben majdnem, hogy nem is mentettétek meg őket? Nem sikerült őket megmenteni üzemanyag hiány miatt?
Igen.
Miért is volt fontos az üzemanyag? Ezt még akkor
árulja nekünk. Az áramfejlesztőről tudunk működtetni elektromos gépeket, de a robbanó motoros gépeinkhez is üzemanyag kell. Tehát ez akár a gyors daraboló, ugye az szintén kéttömű keverék üzemanyaggal működik, ami nem volt. De nem volt egyszerűen benzin, tehát a négyütemű motorban sem volt már üzemanyag, így nem tudtunk használni eszközöket. A bontókalapás szintén elektromos, nem tudtunk használni.
És akkor tovább kellett menni, de mégis visszatértetek.
Igen, tehát azért ez egy pokoli éjszaka volt jó néhányunknak, akik ugye beszéltünk a gyerekekkel, tehát szó szerint karnyújtásnyira voltak tőlünk a gyerekek, olyannyira, hogyha benyújtottam a kezemet a nyíláson, akkor tényleg majdnem elértem a kislánynak a kezét. És hát ezt úgy ott hagyni, azért az nem volt egy egyszerű feladat, de nem tudtunk mit csinálni.
De utána visszamentetek?
Másnap visszamentünk, és hál' Istennek az akkor megérkező török speciális mentők, nagyon sok török mentőcsapat lett 99 óta, és az egyik ilyen csapattal közösen ők már akkor nekiálltak, hiszen tudták, hogy ott vannak ezek a gyerekek, és tudták, hogy mi elkezdtük, és tudták azt, hogy nem sikerült megcsinálni, és eleve oda irányították őket, és akkor így közösen sikerült a felszínre hozni a két kicsit. Illetve utána az apukájukat és az anyukát sajnos nem. Ő ott maradt a romok között, és pont el is mondtam, hogy azért nem mindegy, hogy most hogy zárjuk le például ezt a történetet is, de legalább azért maradt egy csonka család. Úgyhogy hát a gyerekeket sem volt egyszerű kivenni, de hát az apukát meg. És ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag hasalva kellett dolgozni, vagy félülő helyzetben tudtam dolgozni, egyedül egy helyen csak adogatták be a szerszámot, ahol az apuka volt. Az apuka nem lett volna idézőjelben segítőkész, tehát olyan mozgásképes, akkor nem tudom megmenteni. Így is azt kell elképzelni, hogy úgy kellett törnöm a betont a bontókalapáccsal, a kézikalapáccsal, illetve gyémántkoronggal vágtam a betont, illetve a vasat vasvágókoronggal, hogy 3 centire volt a fejétől a beton, ahol dolgoztam. Folyamatosan egy pokrócot terítettem a fejére, és folyamatosan locsoltam vízzel, hogy ki ne gyújtsa a szikra például, amikor vágom a vasat. Úgyhogy, de végül siker volt, mert szerencsére az a nyílás, amit én úgy gondoltam, hogy azon ki kell férnie, hát összehoztuk és kijött. Ki tudott rajta. Nagy nehezen, de már ki tudott mászni.
Neked is van gyereked, hogy tudod ezt feldolgozni abban a pillanatban, hogy éled meg, nem tépnéd ki legszívesebben két kézzel az összes vasat?
Nem gondolok erre. Igyekszem nem gondolni erre. Persze azután, amikor ott hagytuk, akkor persze igen. De hát egyébként meg ez a munkánk. Ezt vállaltuk, úgyhogy ez meg benne van a pakliban, hogy belefutunk egy-egy ilyen esetbe. De nehéz.
És ilyenkor arra kell gondolni, hogy hány embernek megmentettétek meg az életét.
Ja, hát persze, tehát ez azért volt ilyen megrázó igazából, mert hogy ott kellett hagyni. Pakisztáni földrengés után jöttem úgy haza, hogy annyi sérült gyerek volt, annyi sérüléssel, ellátatlan sérüléssel, hogy hiába voltunk ott is, hiába voltak ott az orvosaink, és igyekeztek ellátni. Kórházi ellátásra lett volna szükségük, de hát az utat elzárta a földcsuszamlás, helikopterrel tudtak volna bejutni a kórházba, így gyakorlatilag nagyon sokan ilyen idézőjelben, itt mondjuk Nyíregyházán, ha egy ilyen sérülés szenved egy gyermek, beszaladsz vele a kórházba, ellátják, te otthon átkötözgeted esetleg, és semmi baja nem lesz. Itt pedig egy idő után vérmérgezésben elfunytak ezek a gyerekek. És Pakisztánban is, tehát nagyon sok ilyen gyerek. Az is nagyon megrázó volt, de itt azért, amikor tényleg csak azon múlik, mondjuk, hogy nincs üzemanyag, és így esetleg elvesztettük volna ezt a családot, akiknek mondom, tehát a kislánynak a kezét majdnem elértem. Azért ez így rettentő.
Ha jól tudom, 5 napot voltatok, ugye?
Hát biztos, hogy ha te mondod, biztos nem tudom megmondani.
Hogy miért ennyit? Tehát ez is meg van határozva?
Csökkent a mentéseknek a száma. Az utolsó napon már olyan feladatot kaptunk, hogy ahol még lehetséges személy, ahol esetleg hallanak hangokat, azokat kellett elmenni leellenőrizni. Nagyon sokszor ugye a rokonok hangokat akarnak hallani, ezért hallanak is. De valószínűleg hallják, mert a környező beszűrődő zajokat is hallják, mint ahogy említettem, ugye befelé minden hang terjed, kifelé meg szinte semmi. És gyakorlatilag a mi kerületünkben jöttünk, mentünk, és próbáltunk kutyázni, kamerázni, nem túl sok sikerrel, és már a gépi bontás zajlott. Tehát a gépi bontásról azt kell tudni, hogy ezeket a törmelék kupacokat, ami gyakorlatilag egy épület volt valamikor, ezeket nagyon aprólékosan, szisztematikusan lebontják, lehúzgálják, összetörik a betont, oldalra lehúzzák, és amikor találnak egy-egy üreget, ahol feltételezhető, hogy ott még valaki lehet bent, akkor ezeket az üregeket kell átvizsgálni. De ugye egyre csökken, tehát hogyha van egy ilyen görbe, ugye, hogy hány túlélő hanyadik napon, ez a görbe ugye egyre jobban közelített a nulla irányába, már akkor, és a török hatóságok, tehát itt azon a napon, mondom, hogy nem tudom pontosan, hogy melyik nap, mert azért egybefolytak, volt, amikor csak 2 órát aludtunk, volt, amikor 4-et, egyszer sikerült 7-et aludni, tehát hogy így nem tudjuk, hogy mikor, milyen nap volt, én legalábbis biztos, hogy nem, de azért már fölállt úgy annyira a rendszer, hogy már óriási markolók ott voltak, és már bontották el, és még egyébként így is, tehát volt az utolsó romnál gyakorlatilag ugye ott voltunk, amikor annak a romnak a közepéből sikerült még kivenni egy élő szemét, és még ő mondta el, hogy még 2-vel beszélgetett lent a romok alatt. Csak hát ugye ezek nem úgy terjed a hang, nem lehet pontosan behatárolni, hogy hol van, merre van. A törökök jöttek ilyen lézeres hődetektorral, és nagyjából be lehetett lőni, hogy hol vannak még melegfoltok. De azért azt is tudjuk, hogy melegfoltot jelzett például a macskára is. Tehát amikor cicák voltak lent, és azokat is bejelezte. Tehát az sem 100%-os pontosságú, úgyhogy ennek megfelelően dolgoztunk, de már nem volt. Már pakoltak össze, már több mentőcsapat pakolt össze, és indult haza.
Tibor,
már
még egy kérdés így a végén, hogy kicsikét pozitív kicsengésű legyen. Ugye Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület, és hát ugye a földrengés sújtotta katasztrófa helyzetekben is segítettek nálunk. Nincs Magyarországon földrengés, hála Istennek.
De volt. Na. Hát ugye mostanában is volt, csak nem ilyen erős,
igen. Csak nem ilyen erős, hogy jön össze a kettő. Tehát, hogy ti azért speciálisan tudtok ebben is segíteni. Holott nálunk Magyarországon, hála Istennek, akkor nem ennyire erősen jellemző ez, így fogalmazok.
Igen, de mondjuk biztos vagy abban, hogy nem lesz esetleg erősebb valamikor.
Hát természetesen nem vagyok biztos.
Senki nem biztos benne, én úgy gondolom, de nem is ez a lényeg, hanem azért azt tudjuk, hogy amikor ennyi magas épület épül, itt is követhetnek el építési hibát, itt is lehet gázrobbanás, mint ahogy volt is már rá példa, ugye akár Budapesten is, ahol borulhatnak össze épületek, de akkor ugye van most már Magyarországon több olyan csapat, aki képes arra, hogy esetleg egy ilyen romosodás után is tudjon dolgozni. És nem azt mondom, hogy kijárunk tanulni, mert nem tanulni, dolgozni jártunk ki. Azokat a tudásunkat kamatoztatjuk ilyenkor kint, amit itthon szerzünk meg. Ugye nagyon sokan, akikkel együtt dolgoztunk most is, vállalkozó, építési vállalkozó, foglalkoznak bontásokkal. Én, mint ipari alpinista is foglalkoztam bontásokkal, vagy foglalkozunk, besegítünk bontásoknál. Tehát gyakorlatilag azokat a tapasztalatokat és azt a tudást, amit itthon szereztünk meg, azt kamatoztatjuk kint. Én valamikor barlangászkodtam, és ezért nem félek bebújni ilyen lyukakba. Persze azért nem ugyanaz a kettő, mert ez bármikor ez egy ingatag rom, ahol bármikor egy utórengés során esetleg a nyakunkba szakad az egész. Tehát itt félre kell tenni azt, hogy az ember fél, nem fél, hanem csak a munkára koncentrálunk, és azt csináljuk, de volt már itt is épületomlás, amihez, illetve gázrobbanás, amihez egyébként mentünk, és segítettünk ott is.
Köszönjük szépen a beszélgetést, és Isten áldja a munkátokat!
Nagyon szépen köszönjük. Egy szösszenetet még, hogyha lehet, akkor elmondanék, hogy a török tűzoltókkal, akikkel együtt dolgoztunk, és 14 óráig küzdöttünk azért, hogy ez a néni a felszínre kerüljön. Amikor hazajöttünk, két nap múlva a baptista szeretetszolgált Rescue 24-es csapat vezetőjének az oldalán ott volt egy levél, amiben ennek a csapatnak a parancsnoka köszöni, és Allah áldását kéri ránk, hogy milyen furcsa és mennyire egyszerűen működhetne ez a világ, hogyha így működne minden. Hogy együtt dolgozik ugye az, aki az Isten dicsőíti, és együtt dolgozik egy olyan, aki Allahot dicsőíti, és utána ő a saját Istenét kéri arra, hogy bennünket segítsen. És hogy mennyivel egyszerűbb lenne így el.
Köszönjük szépen.
Minden jót.
Kedves hallgatóink, összesen 7 szemét sikerült kimenteni a romok alól annak a mentő alakulatnak, amelyik a földrengés sújtotta törökországi Antakiában segítkezett. A nyíregyházi Vincellér Tibor, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentők önkéntes tagjaként, a Baptista Szeretetszolgálat önkéntes kutatómentő munkatársaként segítkezett a helyszínen. A riporter Gál Tamás volt.